Hálát adok az Úrnak teljes szívemből, elbeszélve minden csodatettedet. Örülök és vigadok nekem, zengem nevedet, ó felséges. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Isten hozott mindannyiunkat mai vasárnapon, fennállva 119. Zsoltárunk első versét énekeljük. 119. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Az oly emberek nyilván boldogok. Helyünkön ülve 95. Zsoltárunkat énekeljük, annak mind a négy versét. Gyertek, örvegünk mindnyájan, a 24. Zsoltár dallamára énekeljük ezt az éneket. Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Amen.
Isten ígét olvasom Pál apostolnak az Efézusi gyülekezethez írott leveléből, a levél 5. fejezetének 15-16-17. Verseit, melyek így szólnak. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meg gondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Amen. Gyertek, emeljék szívünket az Úrral, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy mindent félre tudtunk tenni, és itt lehetünk nálad. Köszönjük neked, Istenünk, hogy úgy jöhettünk hozzád, hogy keressük valóban, hogy mi a te akaratod. Bocsásd meg, amikor mi lázadozunk a te akaratod ellen, amikor kifogásokat találunk, amikor mindenben okosabbak akarunk lenni, mert mi már csak jobban tudjuk. Bocsásd meg, ezeket kérünk. És hozzád jövünk. Áld meg bennünket. Te látod a mi gyengeségeinket, a mi törékenységeinket, sérüléseinket és sérülékeny voltunkat. Te irgalmasan közel jöttél hozzánk Krisztusban. Most is jöjj hozzánk közel, igéddel és szent lelkeddel, és beszélj a lelkünkre. S akit kell vigasztalni, akit kell bátoríts, akit kell erősíts, akinek kell utat mutass. Légy jelen köztünk, és cselekedj hatalmasan. Kérünk erre téged. Amen. Az ige hallgatására készülve a 778-as számú dicséretet fogjuk énekelni, foglunk ehhez helyet. 778-as dicséret, mint szarvas, a gyermekek most indulhatnak a gyermekisten tiszteletre. Eszter Dénivel lesznek ma. Csak jelzem a gyerekisten tiszteletből, ebben a tanévben az utolsó, de már gyerekek úgy tűnik, a többség már kivette a nyári szabadságot ebből, de akik vannak, nektek meg örülünk. Jó, 778, mint szarvas. Szeretett testvéreim, mai vasárnapon Isten ígét olvasom a mai napi új szövetségi igeszakaszunkból. Ez Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írott levele 5. fejezetének a 18-19-20. Versei, amelyek így szólnak. Ne részegedjetek meg bortól, amelyben pusztulás van, hanem teljetek meg lélekkel. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, a dicséreteket és lelki énekeket, énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát Istennek, az Atyának, mindenkor, mindenért, ami Úrunk Jézus Krisztus nevében. Amen. Gyakran beszélünk arról, hogy mi határozza meg az életünket, illetve hogy fogalmazok ezt úgy, hogy kinek mi a fontos, kinek az élete dolgaiban hol van a súlypont, mihez igazítja az életét, mihez igazodik a dolgaiban. Jézus, amikor a földi kincsek, javak gyűjtéséről beszél, akkor mond egy ilyen mondatot, hogy mert ahol a te kincsed van, ott lesz a szíved is. Az efézusi levél az egyházi gyülekezet életéről szól, Istennek arról a rendjéről tanít minket, hogy hogyan képzelte ő, hogyan szeretné látni ő a mindenkori keresztény gyülekezet életét. És erről szól az mai igénk is, és lehetne ennek a pár versnek akár az összefoglaló címe is, hogy a gyülekezet belső kommunikációja. Lássuk, mit tanít ma nekünk erről ez az ige. Először is van három fontos dolog, amit elmond, hogy hogyan. Mond egy ilyet, hogy mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket. Aztán másodikra azt mondja, hogy mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. És a harmadikra meg ezt mondja, hogy adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenért, Krisztus nevében. Az első, hogy mondjunk egymásnak zsoltárokat, dicséreteket, lelki énekeket. Vagyis valami olyasmiről beszél, amikor biztatjuk egymást a közös alkalmakra, az alkalmakon való részvételre. Ahogy vannak is ilyen énekeink, jöjj mondjunk hálaszót, vagy gyertek örüljünk mindjárt énekelni, vagy jöjjetek Krisztust dicsérni. Tehát van egy sor ilyen énekünk, ami így működik. Kicsit néha furának tűnhet ez, de nagyon érdekes, láttam már nagyon-nagyon jó példát, ahol ez valami különösen szépen és önszerveződően működött. Egy család mesélte, hogy amíg illattak a tanyámat a nyavilágban, az náluk úgy volt, hogy összebeszéltek, hogy vasárnap délután kinek a házában, hol jönnek össze, és ott összeértek, és egy órát, másfél órát, akármennyit igét olvastak, énekeltek, imádkoztak, és utána mentek külön a gyerekek játszódni, az asszonyról, az asszonyok dolgairól beszélgetni, pogácsát süteményt behozni, meg az emberek esetleg leültek beszélgetni, kártyázni, poharazni. Hívogatták egymást. Megbíztatták egymást. És ilyen lelki közösségben voltak egymással, még lelki pásztor nélkül is, mert ott volt ott nagy szétszortságban, mondta, ha egyszer volt Isten tisztelet, hát ők összegyűltek, összehívogatták magukat meg egymást. A második, amit mond, hogy a szívünkben dicséretet mondani Istennek. Ez az imádságban egy igen. De hadd kérdezem, hogy szoktad-e dicsérni a gyermekedet, a házastársadat, vagy bárkit is, aki helyesen vagy kívánatlan cselekszik. Nagyon egyszerű példa, hogy iskolaajtóban, ha a diák megáll és előre enged, akkor mindig megdicsérem. Ez sajnos nagyon feltétlenül természetes. Pedig maradta a pedagógus, meg a szülő is, meg minden, de annyira sértik, annyira rohanunk, hogy észre sem vesszük, hogy nem egy másik gyerekkel az autón túl, de mégis megáll, megdicsérem. De hadd mondjam, olvastam most egy cikket, hogy milyen elavult poroszos intézői rendszerből származó butaság tanév
zárót tartani, mekkora kínzás ez a gyerekeknek, a pedagógusok mindenkinek, ahelyett, hogy nem tudom, mit csinálnánk, valami nagy bérit. És közben, pontosan a tanítszáról ütösség, ha jól van szerezve, egy csomó gyermeknek és a pedagógusnak a dicsérete. Amikor átveszi az éves munkának valami kiemelkedő teljesítményért, az oklevelet, az ajándékot, a jutalmat, és érzi azt, hogy érdemes volt. Érdemes volt versenyre menni, érdemes volt külön órát venni, érdemes volt korán kelni, edzésre venni, érdemes volt fáradozni, érdemes volt ott hagyni a képernyőt, a telefont, az akármit, és helyette valamit tanulni, valamit dolgozni, még egy feladatot megcsinálni, vagy akár az ország túlfelébe elutazni, hogy ott egy versenyre részt vehessen. Dicséretet mondani. A gyülekezetben ugyanígy. Csak nem egymásról van szó, hanem Jézus Krisztusnak. Hogy tudjuk el számba venni az ő jóságát, az ő szeretetét, az ő hatalmát, hogy valóban a szívünkben dicsérjük őt. Vagyis őszintén meghajoljuk az ő szeretete és irgalma, vagy jósága előtt, hogy valóban átéljük azt, amit mond az ige, hogy minden tér ő előtte fog meghajolni, hogy valóban meghajlok-e ő előtte szívemből fakadóan, igazán. És akkor jön a harmadik, a hála. Ezt mondja, hogy hálát adni mindenért Istennek, az Atyának, Krisztus nevében. Én tudom, hogy a hála és a dicséret ezen nagyon nehezen külön választható, szinte kéz a kézben járnak egymással, mégis azért érezzük, hogy van benne egy kicsi különbség. Szeretném mondani most, örülnék, ha itt lennének, de nem olyan nincsenek itt, már nem mondják, hogy kibeszéltem őket. A hatodikos hittanórán, a második fél évben volt egy hála dobozunk. És minden keddi hittanórán mindenki kapott egy kicsi papírlapocskát, és rá kellett írni, hogy ma miért. Aztán bedobtuk a tapaszba. Hát itt tudnátok, hogy milyen izgalommal várták, hogy az utolsó órán fölmondjuk és végigolvassuk. És az már csak az extra, hogy milyen csodálatos dolgokat írtak, hogy egy-egy nap, amilyen hálásak tudtak. Álmodtunk néha, hogy ezek a, bocsánat, gyerekek már csak hatodik osztályosok, tehát hogy nem nagy élet felnőttek, akik felnőttessel látnak és vélnek mindent, és minden irányból tudják, hogy mi a jó, mi a nem, és mégis olyan az dolgokat írtak, hogy hihetetlen. Hálát adni mindenért. Számba venni, elsorolni, ma miért lehetünk hálásak. És megköszönni azt Istennek. Megköszönni valóban, igazán, hogy megajándékozott minket. Ezzel, azzal, samazzal, és akkor mindenki saját maga kell tudja. És akkor azt mondom, hogy lehetséges, hogy jó lenne, szüksége lenne mindannyiunknak egy ilyen kis háladobozra ott a éjjeli szekrényünkön, vagy a családban azért a nappal, nappali asztalán, esetleg a gyülekezetnek itt a bejáratnál, és időnként felmondani és örvendezni. Szüntelenül hálásnak lenni. Nyilván tudja Isten, hogy hordozunk majd terheket, fájdalmakat, gyászokat, vesztességeket. Rövid távon, egy-két héten belül is, csak már nem szeretnék kivonó terheket, vagy évszázados terheket. Igen. És mégis hálát adni. Vagyis mégis itt vagyok. És mégis hitben vagyok. És mégis az ő kegyelmében járunk. És nem sorolom tovább. De nézzük meg most ezt, hogy e három dolognak, tehát hogy tudjuk egymást így hívogatni, így biztatni, lelki módon tudjunk egymással kommunikálni, beszélni, hogy tudjunk dicséretet mondani Krisztusnak, hogy tudjunk hálát adni az Atyának, hogy mindennek mi lehet a háttere, az alapja, a mozgató rúgója, amitől működik. És erre nézve az ige, elején ugye az első mondatban van két felszólítás. Ne részlegedjetek meg Bartól, teljetek meg lélekkel. ne részegedjetek a bortól, azt mondja rá, hogy a borban, itt így mondja, pusztulás van, a Karin fordításban azt olvastuk, hogy kicsatongás, az előző fordításban léhasság, hogy van ez. Valami olyanról akar beszélni itt az ige, hogy mi az, ami meghatározza az életünket, a gondolkodásunkat, a viselkedésünket. És azt mondja, hogy ne részegedjetek bortól, tegyük fel bármi mástól, ne az határozza meg, ne az irányítson és vezéreljen, hanem ehhez telj meg lélekkel, méghozzán színültig. Egyébként az Ószövetség csodásra mondja, például a beszédek könyvében, a szív teljességéről szól a száj. No, mi határozza meg a viselkedésünket, az életformákat a gyülekezeten belül és egyáltalán. Ha már a borról van szó, tudjuk, hogy Magyarországon eléggé bajban vagyunk az alkohol fogyasztással, legalább az ország 10%-a érintett ebben, ha nem is a túlzott mértékűben, de egyébként mindenképpen. Amikor a versek írottak, valószínűleg a bor volt az egyetlen ilyen bódítószer, ami az emberek hozzájutottak, mert ennél sokkal szélesebb a skála, sokkal több minden van, vagy áll rendelkezésre, hogy hozzáférhető. De azt mondom, hogy mindenki, ha kell, abban értse ezt magára, ami az ő életében Isten lelke vezetése és bölcsessége helyett meghatározza az életét. Bármi lehet. Ahelyett, hogy Szent Lélekkel lenne telve a szívem, és ő vezetne engem a döntéseimben, a viselkedésemben, az életvezetésemben, a beszédemben, ahelyett mi az, ami irányít, befolyásol, alkoholt, félelem, aggodalom, vagy akár a napi politika, vagy a bármiféle hobbi, foci révében kérdezték éppen, követelem, éppen nem, drog, dohányzás, vagy bármi. Nyilván a megyetlenül jogosítás vagy bűn, azt nem tehetem eleve. A többiben pedig meg kell találja a helyes értéket, hogy ne az vezéreljen engem. Egy alkalommal orvosnál voltam, és ő megkérdezte, hogy nincs miről van szó mostanában az egyházban a közbeszédben. És mondom neki, hogy hát most éppen az az egyik fontos téma, amiről komoly vita és diskurzus folyik, hogy kinek kereszteljük meg a gyermekét, és kinek ne. És azt mondja, hogy hogy nem kereszteljük meg valakinek a gyerekét, hát ha belül is azt kéne kereszteljük meg, hát ez a dolog, nem? És mondom, egy pillanat türelmet, épp a múlt héten jött valaki erős, ittas állapotban azzal, hogy keresztelje meg a gyereket. És ő megállt az orvosra a dolog, és azt mondta, hogy pappá, igazából. Mert hogy ez egy befolyásolt állapot, nem józan tiszta gondolkodás volt. Befolyásoltság alatt kérte ezt a keresztelet, és igaza van, hogy itt határokat kell szabni. Ki, mondom így, befolyásolja az életemet, a gondolkodásomat? Ki irányít? Istennek a Szent Lelke, amelyen megtelhet a szívem, vagy bármi más. Mert hogy ezt mondja, hogy teljen a Szent Lélekkel, és ezt felszólítanak. Hogy ne valami tudatmódosító bódítsa engem, hanem Isten Szent Lelke vezetése, Isten Szent Lelke uralma alatt legyek. És nem valami esztetikus állapotról van szó, hanem arról, hogy a döntéseimben, az értékrendemben, viselkedésemben, beszédemben valahogy természetes legyen az, hogy Isten iránt szeretnék engedelmes lenni. És akkor hadd tegyek hozzá valamit. A levél következő mondata, ami majd a holnapi napi igények lesz, úgymond az első mondata, az így szól, engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. A biblia tudósoknál egy nagy találmány, hogy ez a mondat hova tartozik jobban. Az előzőhöz, amiről beszélünk, vagy a következő gondolati egységhez, ahol a házasságról beszélünk. beszél az apostol, a férfi és nő Istentől kapott, alkotott, csodálatos, különleges egységéről. Melyikre vonatkozik igazán? Hova szánta ezt a mondatot az apostol? Amikor az apostol írja a levelet, akkor nincs fejezett számozás és nincs verszámozás sem, ez jóval később kerül bele, hogy könnyebb legyen tájékozódni. Fogja, megírja, elejétől a végéig, pont. Most ez a mondat vajon ide, vagy oda tartozik jobban? Rács! Ez a fajta engedelmesség olyan módon szerepel itt, ami azt mondja, hogy ha ki akarjuk részletesebben fejteni a mondatot, hogy rendeljétek alá magatokat egymásnak Krisztus figyelmében, azaz Krisztusra való tekintettel, vagy Krisztusra való tisztelettel. Tehát úgy engedelmeskedni egymásnak, hogy ez egy önkéntes magam alárendelése, nem egy külső parancs, aminek kényszeresen engedelmeskednem kell, hanem még a felszólítás is mégis rajta áll, hogy megtegyem, és úgy, hogy ez a közösségben mindnyájunkra vonatkozik akár, úgy, hogy közben együtt alárendeljük magunkat Krisztusnak, vagyis az ő iránt való tiszteletben tesszük ezt. Nyelvtanilag a mondatszerkezet az előző részhez illeszkedik jobban. Tartalmilag talán a következő. Ez itt mindenki döntse, hogy hova tartozik, szerintem mindenhova. De az izgalmas lenne ez, hogy azt mondja, hogy nem részegedj, hanem teljes lelkülettel, és akkor jön az egymással való kommunikáció, a hálaadás, a dicséret, és a gyülekezet, a magunk önkéntes alárendelése a másik iránt. Nos, ez mind nem lehet más, mint Isten Szentlelkének a munkája, aki ezt ki tudja bennünk formálni, aki ezt fel tudja bennünk építeni, aki erre készé tud bennünket tenni. Olyan sokan és sokféleképpen beszélünk, és ebben az élet tempóban, amiben vagyunk, és sokféle stresszben és zavarodottságban feszülten és idegesen, és sokszor nem elég körültekintően. Meg nem is olyan mindig minden információ birtokában, hogy jól szóljunk, vagy jól viselkedjünk. Éppen ezért nagyon-nagyon fontos, hogy Isten szent lelkével betelve valóban úgy tudjak élni, viselkedni, beszélni, kommunikálni egymás iránt és Isten felé is, mint egy Isten lelke vezére. Tehát ha az a kérdés, hogy mi határoz meg, hol van életemnek a súlypontja, aminek értelmében élek, és élek a gyülekezetben, akkor ezen ilyen szakasz alapján a válasz valami ilyesmi, hogy bármi népi tudatmódosító helyett a Szentlélek vezetésében élni, így beszélgetni egymással lelki módon, így dicsérni az Urat, hálát adni Istennek, sőt alárendelni magunkat úgy, hogy akár különnek tartjuk egymást magunknál. Mi történik ekkor? Föl vagyok a Krisztus keresztje, és föl vagyok a nyitottság reménysége. Mert kiderül, hogy ami az embereknek teljességgel lehetetlen, mert lehetetlen így élni és egyébként, Istennél mégis lehetséges. Mert az, hogy ő Krisztusban értem mindent elvégzett, eltörölt a bűnémet, újjá teremtett, új emberré, saját lelkította belém, hogy immár az önlelkevezessel, és mindez nem csak a sírig, hogy itt valahogy kibírjuk, hanem örök életre szólóan érvényes. Ez az Isten győzelme, amit nekünk adott, és ez az a küldetés, amiben vagyunk, amiben valóban, mint gyülekezet, mint keresztény testvéri közösség, fölmutatjuk, fölragyogtatjuk Krisztus és Isten dicsőségét. gyülekezetünk élete így nézett ki, és a kommunikációja is. Így jár rajtunk is. És mondhatni, az egész egyház, benne a mi gyülekezetünk győzelme, ragyogása, dicsősége is, amely nyilván egyértelműen a Szent Háromság Istenre mutat. Amen. Feleletképpen a 208-as dicséretnek a harmadik versét énekeljük. 208-as dicséretünk a harmadik verse így kezdődik: az Atyát és Fiút és a Szent Lelket áldom.
Thank you.
mi atyánk, aki mennyekben vagy, szenteltessék meg a szentelet, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden, ami kegyeinket, adj meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is bocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség és a hatalom most, és az örökké valóságban. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem elsőképpen az adakozás, Isten igéje mondja, adományatok úgy legyen készen, mint hála áldozat, nem pedig mint kényszerű adomány. Alkalmunkat hirdetem, jövő vasárnap 10 órakor Isten tisztelet, már gyermek Isten tisztelet nem lesz, viszont két hét múlva július 3-a, 4-a, 5-a napjaival lesz a családi táborunk Balatonfüreden, ide még lehet jelentkezni. Szomorúan hirdetem, eltemettük Tóth Bálintné született Pető Zsuzsanna dunakeszi születésű testvérünket 18-án. Kérjük és kívánjuk a gyászoló családban mindjártoknak. Isten adjon vigasztalást, békességet, szívetekben. És tudom, hogy más újabb gyászotok is van, abban is vigasztalja a hatalmas. Halottunk is van, Skrovankovics Hevesi Imréné született Hajdú Julianna hunyt el temetése 22-én, tehát holnap délután 2 órakor lesz a temetőben. Itt is kívánjuk az élő Isten vigasztalását a gyászoló családnak. Végül egy ma délutáni programot szeretnénk hirdetni. Bedlen Farkas testvéremet kérem, hogy ő is mondja, hogy milyen kellemes üdítő program lesz náluk.
Áldás békesség, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon köszönöm a tiszteletes urat, hogy foglalkozik ezzel a tényleg nagyon kedves rendezvényel, de tegnap kérte, hogy én tolmácsoljam, pedig a tiszteletes úr jobban tudja. Nekem örök gondom mindenféleképpen a magyarság és a kereszténység. És a Bibliában valahol le is van írva, hogy bűnösök között cinkosak néma. Látjuk azt a világban, hogy a magyarság és a kereszténység gyökereit metszik, szorgalmasan metszik. Ezzel ellentétben nekünk az a dolgunk, hogy tegyünk ellene valamit, és hagyjunk a jövőnek. Ez a rendezvény, amit összeraktunk egy másfél hónappal ezelőtt, ennek a mottója a mese őrzi a múlt bölcsességét, a zene megszólítja a lelket, a közösség pedig erőt ad a jövőhöz. Ez kint nálunk a, vagy nálunk Kárpát, az a templománál lesz, mindennel készülünk. Résztvevők Huszár Andrea, aki mesét fog mondani, Rizó Csilla, szintén mese, Heitzinger Miklós, a Misztrál zenekarból a Mika, ő énekmondó, Mila Zsigmond énekmondó, illetve Velőcéről az Aranyalma páros. Székeket fölvittem, dobogó kész van, hangosítás kész van, és árnyékba lehet ülni, nem? Úgy rendeztük, hogy ne a napsütéses legyen. Nagy szeretettel 3-tól 7-ig bármikor lehet jönni közbe is, el is lehet közbe is menni, nem muszáj végig, de én nagyon, nagyon ajánlom, hogy menjünk és töltődjünk.
Parkolni mit tudunk?
Mindenhol, lent, fönn, mindenhol, nincs talán. Köszönöm szépen, köszönöm.
Köszönjük, tehát ez ma délután 3 órakor lesz. Isten tiszteltünk befejezéseképpen 741-es dicséretünket énekeljük, annak mind a 4 versét, ki Istenének átad mindent, azt követően pedig a himnusszal zárjuk az Isten tiszteletet.
Ki Istenének átad mindent,
Adjon Isten mindannyiunknak végig szép vasárnapot és megáldott jövő hetet. Teljesedjetek be Szent Lélekkel. Isten velünk, viszontlátásra.